Az óriási és a gigantikus kérdése az előttünk álló heteknek az lesz, hogy átszélesedhet-e, átterjedhet-e a rally széles körben mindenre a részvénypiacon, vagy pedig jöhet egy kifulladás.
Úgy tűnik, hogy itt van egy ilyen ki nem mondott kamatvágási verseny egy bankok között.
Szavasz, Tomi, hello, Ricsi!
Szia, Áron!
Csütörtökön egy óra körül vesszük fel az adást, amikor is az Eurhuf 394 forinton áll, és hát nem akarok itt nagyon belelátni semmit, de arról többször beszéltünk, hogy keresi a forint az új sávját. Tehát az elmúlt egy hétben nagyjából a 392-396 közötti sávban mozgott, annak most pont a közepén vagyunk. Ez az új sáv, Tomi?
Hát megtalált valamilyen új helyet ez a forint. Egyébként nem volt annyira volatilis, mint az azt megelőző héten. Inkább nemzetközi hatások által vezérelve. Most a nagy kérdés az, hogy mi lesz majd jövő héten a magyar kamatcsökkentéssel. Megyünk tovább esetleg a 100 ponttal, vagy pedig csökkentünk a kamatvágás tempóján azért, hogy ne legyen annyira volatilis a magyar deviza. Mind a kettő mellett szólnak érvek. Az biztos, hogy ez egy fontos kamat döntés lesz. Hát közben egyébként azért kaptunk egy lazább Fedet, sőt, ma reggel kaptunk egy nem várt svájci kamatcsökkentést is. Ugye a svájciak egyébként nagyon szeretnek meglepetésszerűeket lépni, már láttunk erre pár példát az elmúlt évtizedben, ami Magyarországot is érintette negatív értelemben.
Igen, nagyon sokan emlékszünk.
Ez most pozitív értelemben jött ilyen szempontból, a svájciak már nem várnak tovább. Szóval a lényeg az, hogy a magyar jegybanki döntést majd nemzetközi összehasonlításban is érdemes figyelni. Úgy tűnik, hogy a nagy jegybankok azért inkább a lazítás felé hajlanak, annak ellenére, hogy az elmúlt egy-két hónapban láttunk magasabb inflációs számokat, ez mondjuk növeli az MNB mozgásterét is. Szóval a forint egy picikét megnyugodott, azért a jövő hét az fontos lesz a kamat döntés szempontjából.
Jegybank itt, jegybank ott, de hát mi van a legfontosabb jegybankkal, a Feddel? Ő mit csinált? Mi történt? Mit mondott? Mit mondtak? Fettagok.
Ugye kicsi már idegessé vált a piac, hogy a magasabb inflációs adatok miatt esetlegesen nem lesz annyi kamatcsökkentés idén, mint amit korábban a Fed tervezett, vagy jelzett előre. Ugye ez nem egy kamatcsökkentési terv, inkább csak egy ilyen becslés a döntéshozók által, a becslésnek a mediánja, amit mindig megismerünk, hogy hány kamatcsökkentés jöhet idén. Szóval a piac már elment abba az irányba, hogy akár csak kettő vágás lehet idén. Ezzel szemben továbbra is hármat indikál a Fed, és úgy tűnik, hogy ezen az inflációs megugráson így átnéznek. Persze ott volt a közleményben, meg a Powell sajtótájékoztatón is az, hogy azért figyelnek arra, hogy milyen inflációs számok jönnek, hogy ez nincs előre determinálva, hogy tényleg lesz ennyi kamatvágás. De összességében a piac azt olvasta ki a tegnapi Fed közleményből és kommunikációból, hogy ez egy olyan jegybank, amelyik vágni akar, meg is fogalmaztak egy ilyen véleményt. Úgy tűnik, hogy ezért a jegybank érzi azt, hogy van némi romlás a gazdasági aktivitásban, és így próbálnak manőverezni, tehát ezt az egész soft landing koncepciót valahogy megvalósítani, ami ritkán megy, nagyon nehéz, de továbbra is ez a cél, és a piac ezt legalábbis első reakcióként pozitívan értékelte. De azért itt zajlik egy ilyen kamatvágási verseny. Szerintem az LKB nagyon figyeli azt, és nagyon szinte könyörög már a Fednek, hogy kezdjen el vágni. Úgyhogy ezt látjuk azon, hogy az euró-dollárért például, amikor most beszélünk, ugye érdemben azért nem ment feljebb az elmúlt 24 órában, tehát úgy tűnik, hogy itt van egy ilyen ki nem mondott kamatvágási verseny egy bankok között, miközben a tényleges lépések közül egyedül a svájciak vágtak jelen pillanatban.
Igen, azt tűnik ki nekem ebből az egészből, hogy a jegybankok most ilyen nagyon finoman titrálgatnak lényegében. Mint egy olyan kémikus, aki már nagyon sokszor megégette magát, mert fölrobbant az előtte lévő bunzenégőn az a lombik, amiben beleöntegetett dolgokat, tehát most nagyon óvatosak.
Igen, tetszik az analógia, de tényleg így van, hogy próbálják ezt patika mérlegen kimérni a...
Igen, mert megpróbálják megtalálni mondjuk az első vágásnak az idősávját, mert itt kettő vád is érheti őket, és kicsit a nyuszikára hasonlítanak, a van rajta sapka, nincs rajta sapka típusba, itt nagyon-nagyon könnyen bele lehet szaladni, mert ha túl korán vágnak, akkor ugye, ha újraindul egy inflációs dolog, egy infláció emelkedés, akkor megint lehet őket vádolni, hogy túl korán vágtak, emiatt újra elindult fölfelé az infláció. Ha túl későn vágnak, akkor ugye könnyen jöhet a recesszió. Tehát itt kettő dolog közé vannak szorítva, és ami ilyenkor a gazdaság működésének egy kegyetlensége, hogy lehet, hogy nincs is idősáv arra, hogy mikor lehetne vágni, mert nincs olyan időpont, hogy valamelyik ne jelenne meg a kettő közül. Tehát itt ebben a nagyon kényes helyzetben próbál meg lavírozni valamilyen módon a Fed, ami nagyon-nagyon nehéz feladat. Jelen pillanatban azért mondjuk ki, hogy egy öröm az elsődleges reakció erre a tekintsük úgy belazulásra.
Hát abszolút öröm, mert ha jól figyeltem, akkor az S&P új csúcson volt tegnap, nem?
Igen, 100%-os mértékét tekintve egyébként nem volt kiemelkedő, de persze ez nem is meglepő annak fényében, hogy egyébként is közel voltunk egy abszolút csúcshoz. Tehát hogy ez nem egy ilyen nyomott helyzetben érkezik egy monetáris lazítási kommunikáció. Ami nekem a tegnapi nap egyébként érdekes volt az S&P 500 indexben, hogy nagyon egyöntetű volt a vétel, leszámítva mondjuk éppen az olajszektort, meg mondjuk a gyógyszergyártókat. Azért korábban az elmúlt időszakban azt szoktuk meg, hogy mindig voltak szektorok, amelyeket így kiemeltek, vagy akár egyedi papírok. Tehát nagyon ritka volt az, amikor 1-2% közötti mértékben emelkedett szinte minden papír. Tegnap egy ilyen napot láthattunk, és egy széles körű emelkedés volt. Tehát nem voltak kiugró teljesítmények, nem voltak elszálló egyedi papírok, hanem inkább egy ilyen vételi massza, ami lehet, hogy egy simple futures vétel volt, vagy ilyen portfólió vétel. Szerintem azért magasan vagyunk, tehát én nem gondolom, hogy ebből egy durva bull trend alakulna ki. Hát nyilván az messziről nézzük ezt. Az biztos, hogy a pozicionáltság elég magas, volt már ennél extrémebb. Az első reakció egy öröm. Nagyon kíváncsi leszek arra, hogy mi lesz a tartósabb reagálása a piacnak.
Én is egy hihetetlen erős és komoly erőfelmérőnek tartom, tehát nagyon kíváncsi vagyok, hogy erre a longra pozicionált piacon egy ilyen szintű és nagyon-nagyon fontos, kiemelten fontos jó hír mennyire tud még vevőket hozni.
És egyébként, ha már az amerikai piacról beszélünk, akkor azért a mesterséges intelligencia szektorban mindig jönnek a hírek. Én három dolgot emelnék ki gyorsan, mert mind a három érdekes volt. Egyrészt volt az Nvidia-nak a hétfői, tulajdonképpen még most is tartó ilyen fejlesztői konferenciája, ahol beszélt Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója, de utána adott egy CNBC-s interjút, ahol azt mondta, hogy elkezdenek kompetitíven árazni az AI csipeket tekintve azért, hogy az egyik kisebb felhasználók is tudjanak ideket vásárolni. Ez egy nem túlzottan burkolt üzenet volt a kihívóknak, például az AMD-nek, és látjuk is az AMD csártyán, hogy azért eléggé szenved az a grafikon, nem véletlenül. Mi az amerikai stratégia a nagy technológiában? Ha jön egy versenytárs, az vagy nyírt ki egy kemény árversenyen keresztül, vagy pedig vásárold meg. Az AMD-t nem tudja megvenni az Nvidia, tehát egy árversenyt kell kezdeményezni azokban a szegmensekben, ahol ez versenytárs lehet. Tehát egy gyilkos stratégia jön szerintem az Nvidia részéről, egy nagyon kompetitív piacon, miközben a piac egésze azért még nagyon szépen nő. Aztán a második dolog, amit ki akartam emelni, a Microsoftnak egy akvizíciója. Helyesebben volt egy nagyon profi AI fejlesztő csapat, aki kidolgozott egy nagyon jó, az OpenAI-val versenyképes nagy nyelvi modellt, és itt gyakorlatilag az embereket felvásárolta a Microsoft. Nem a céget, mert az versenyjogi problémákat okozna, hanem magukat a fejlesztőket, és ez a cég úgy most már más irányokat fog majd nézegetni. Megint csak azt a stratégiát látjuk, hogy ha látszik egy veszélyes versenytárs, akkor azt gyorsan vegyük meg. Abszolút így működik az amerikai Big Tech. És a harmadik pedig a Micron Technology-nak a tegnap esti zárás utáni pozitív profit warningja, ahol azt mondta, hogy a nagyon erős a kereslet, a vártnál jobb árbevétel lesz, messze jobb profit lesz, és egyébként ők lesznek a legnagyobb nyertese ennek a mesterséges intelligencia beruházási hullámnak, ami egy erős kijelentés szerintem, tehát azért, de az amerikai önbizalommal már értjük, hogy ez miért van. Nagyon fontos lesz, hogy a normál kereskedésben a zárás után 18%-kal pattanó árfolyam az megtartja ezt, vagy pedig tovább megy, vagy akár elolvad.
Egy érdekessége volt a tegnapi napnak, hogy először fordult elő az, hogy egy S&P 500 új csúcs az a káprázatos hetesből egyetlen egy darab új csúcs nélkül valósuljon meg. Tehát itt az érdekessége megvolt a piacnak, hogy az S&P 500 tegnap új csúcsra ment, de a Nasdaq 100 index nem. Tehát ez már elindult hetekkel ezelőtt a technológiai divergencia, de egyre látványosabb ilyen jelei vannak. Az óriási és a gigantikus kérdése az előttünk álló heteknek az lesz, hogy átszélesedhet-e, átterjedhet-e a rally széles körben mindenre, a részvénypiacon, vagy pedig jöhet egy kifulladás.
Hát nekem ez egyébként abszolút a másodikat mondatja. Tehát, hogy egész egyszerűen az amerikai piacnak olyan héjai vannak, meg rétegei, amit te mondtál, a káprázatos hetes nem megy új csúcsra, de mégis az alatte levő rétegek tudják új csúcsra húzni az indexet. Ez nekem egy elképesztő amerikai piaci céges gazdasági erőről tanúskodik az én olvasatomban.
Lehetett olvasni ilyen amerikai privát bankári vagyonkezelői véleményeket, hogy mit kell venni, szinte mindenki az ilyen value típusú ETF-eket promotálja most, amelyek tényleg lemaradtak, ezek ilyen 12-es, 14-es paper-re mutatóval forognak, tehát totál normális, és itt bejön az elmélet, hogy vannak ezek a megacap részvények, amelyek akkora ilyen malac perseit jelentenek, hogy azokból nyugodtan, hogy eladok egy picit, abból rengeteg ilyen részvényt tudok venni. Ugye azért itt még továbbra is gigantikus piaci értékekről beszélünk a Magnificent Seven esetében. Tehát lehet, hogy ez lesz egy irány. Azért középtávon szerintem ahhoz, hogy egy széles rally legyen, ahhoz az is kell, hogy a likviditás megfelelő mennyiségű legyen az amerikai befektetői körben. Egyelőre ezzel még nincs probléma, de azért már elkezdett épülni a tőke áttétel, meg a piacnak voltak olyan szegmensei, amelyek gyengébek voltak. Nekem nagyon érdekes, hogy például a kriptopiacsal mi lesz, mert az egy ilyen jó lakmuszpapírja annak, hogy mennyi a fölösleges likviditás, meg a spekulációs hajlam, de nem mondom, hogy a kriptó fogja eldönteni az amerikai piacnak a sorsát, csak ezt azért érdemes figyelgetni. Egyelőre az amerikai piacnak ezek a szélesebb rétegei, amit mondtál Áron, ezek nem annyira drágák, tehát itt még mondjuk simán lehetne tere az emelkedésnek.
Tomi Ricci, nagyon szépen köszönöm. Egy kicsit szomorkodom, hogy most nem volt napi Trump, de jövő héten csütörtökön, mert ugye jövő héten nagy péntek, bár még Tomi.
Nem csak annyi, hogy azért hétfőn le kell tenni egy 464 millió dolláros bírósági letétet, tehát Trump számára ez a hétvége azért izgalmas lesz, de legalább van feladat. Szerintem jövő héten azért jelentkezünk egy hosszabb Trump anyaggal.
Igen, csütörtök reggel.